Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld. A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
Nos, fenntartható befektetések, ugye az Európai Unió már tavaly célul tűzte ki, hogy 2050-re az egész gazdaságát karbonsemlegessé kívánja tenni. Hát, ugye az érdekes, hogy most ez a háborús környezet mennyibe fogja befolyásolni, vagy mennyire változtat ezeken a törekvéseken, befektetések terén. Bánhalmi Gáborral, a KNTH Alpok kezelőinek vezető stratégiájával fogunk erről beszélgetni. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Kezdjük azzal talán, miután nálunk is itt a műsorban egyre inkább és egyre többször tűnik föl ez a fajta szemlélet, pont most ugye a hét végéig minden nap lesz valamilyen fenntartható befektetési ESG, valamilyen ilyen témánk, hogy ez most nagyon-nagyon bedurrant, hogy ez mennyire divat, mennyire nagy a lendület, mennyire van ennek alapja, hogy, vagy mennyire örülhetünk, hogy ennyire nagy fókuszt kap, vagy esetleg mennyire vannak ennek árnyol oldalai is, ugye hiszen arról is lehet olvasni, többen felvetették, hogy például a hagyományos üzletágak, akár az olajszektorban is ugye hátrányt szenvedhetnek most ezeknek az előre törése miatt, befektetési finanszírozási oldalról. Ugye egy picit nézzük meg, hogy ez a fenntartható befektetés dolog, ez most így hogy áll, milyen helyzetben van.
Szerintem ez egy nagyon jó megközelítés, amit itt te is említettél, hogy ez egy nagy trend, vagy egy múló divat. Én azt látom befektetési oldalról, hogy igaz, hogy nálunk itt Magyarországon az utóbbi években került ez előtérbe, de azért Nyugat-Európában ennek már évtizedes hagyománya van, és ez tényleg egy nagyon erős megatrend. Azt látjuk, hogy a nagy nyugdíjpénztárak, alapkezelők most már hatalmas pénzeket fordítanak ilyen irányba, és tényleg a befektetési gondolkodásnak az egyik meghatározó eleme lett az, hogy a pénzek azok mennyire áramlanak olyan cégekhez, olyan országokhoz, akik odafigyelnek a fenntarthatósági szempontokra. És ugye itt nem csak a zöld szempontokra kell gondolni, hanem a társadalmi szempontokra, az irányítási szempontokra is. Tehát én azt látom, hogy ez nem egy múló divat, ez egy nagyon mélyen beépült most már a befektetési döntéshozatalba, és talán ez lesz az a nagy megatrend, ami a következő évtizedeket meghatározhatja.
Uh-huh. Mennyiben sérülhet a másik oldal, ugye? Mert már ugye ez már visszahat aztán a fogyasztókra, a fogyasztók vállalatokról alkotott véleményére, már ciki lesz például egy olajipari vállalatot finanszírozni, akinek meg aztán nehézségei lehetnek, visszafogja a kitermelését.
Csak ez egy kicsit ilyen térdellövés, tehát ez a nagy zöldülés, ez bizonyos szempontból értető, csak hát közben pedig olajjal működik még mindig a világunk. Ezt lehet látni pont az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, hiszen elszabadultak az energiárak pusztán attól, hogy kiesett a szankciók miatt az egyik nagy szállító.
Igen, ez abszolút igaz, és én szerintem nem is erről szól ez az egész folyamat, hogy bizonyos cégeket teljes mértékben diszkriminálni, vagy pedig teljes iparágakat negligálni. Én inkább egy ilyen pozitív megközelítésben látom a megoldást, és efelé is mennek ezek a befektetések. Ugye itt az nagyon fontos, hogy amikor egy ilyen fenntartható befektetési alapról beszélünk, vagy akár egy társadalmilag felelős befektetési alapról, talán ez a jobb szó, ami ezt leírja, akkor egy olyan folyamat zajlik le a háttérben, amikor kiválasztjuk azokat, hogy milyen részvények kerülhetnek be, milyen országok kötvényeibe fektetünk, ami nagyon-nagyon sok szempontot vesz figyelembe, és ebből egy csak a környezeti szempont, de ugyanolyan erősek a társadalmi szempontok, ugyanolyan erős az, hogy mennyire átlátható a cég működése, mennyire transzparáns az egész irányítási rendszer, és ezek a szempontok szerintem nagyon egy irányba mutatnak a befektetők érdekeivel is, hiszen ha egy cég vagy egy ország ilyen szempontok szerint működik, akkor hosszú távon sokkal inkább profitábilis lehet a működése. És ez egy választási lehetőség a befektetők számára is, hogy odafigyelnek-e ezekre a szempontokra, tehát szerintem megfér egymással a zöld szempont, a fenntarthatósági szempont és egyes iparágaknak a helyzete, viszont az tény, hogy, hogy nagyon efelé indult el a világ, és nagyon meg fogja határozni a következő évtizedek befektetés irányait ez a szemlélet.
Ezt a profitabilitást, hosszú távú profitabilitást ragadjuk meg egy pillanatra, mert most, hogyha levonjuk itt az évelei háborús hatásokat, ami megütötte a piacokat, akkor elmondhatjuk, hogy az ilyen módon eszközött befektetések igen jó hozamot produkáltak az elmúlt időszakban, és ez mindig kérdés számomra, hogy ez azért van, mert ez most egy megatrend, ahogy te is mondod, és most mindenki efelé nyomul, és megy bele a pénz, és önmagában ezek a költések, befektetések hajtják a ezen eszközök árfolyamait, vagy pedig már tényleg kimutathatóan magasabb profitabilitással működnek az ilyen cégek, mint a hagyományos társaik.
Mind a kettő szempont érvényesül. Ugye érdemes talán egy kicsit végigmenni itt a szempontokon, hogyha most a környezeti szempontokat nézzük, akkor ott nem csak arról van szó, hogy egy cég mennyire elkötelezett a karbonsemlegesség irányába, ugye az egyik fő szempont, de itt ilyen szempontok is bejöhetnek, hogy mennyire használja hatékonyan az energiát, mennyire figyel oda a hulladékgazdálkodásra, a vízgazdálkodásra. Tehát van egy ilyen hatékonysági szempont, ami értelemszerűen javíthatja a cégeknek a profitabilitását. Tehát van egy nagyon közvetlen kapcsolat is. És akkor, hogyha megnézzük a társadalmi szempontokat, olyan dolgokra is érdemes figyelni, és ezt is nézzük a befektetéseknél, hogy az adott cég mennyire figyel oda a munkavállalók jogaira, mennyire figyel oda a társadalmi felelősségvállalásra, és például, hogyha a munkavállalók jól érzik magukat, megbecsülve érzik magukat, odafigyelnek a jogaikra, akkor hatékonyabban is tudnak működni, úgyhogy szerintem itt is közvetlen a kapcsolat. De talán ami a legjobban megfogható, azok az irányítási szempontok, hiszen egy cégnél azt is nézzük, hogy az igazgatóság mennyire működik átláthatóan, mennyire ítéli el a korrupciót, mennyire van annak nagy esélye, hogy csontvázak essenek ki a szekrényből, és hát ezt ugye nem kell befektetőként magyarázni, hogy egy részvény árfolyamra ez mennyire negatív hatással lehet. Különösen akár, hogyha a feltörekvő piaci cégeket nézzük, ugye ott azért problémásabb sokszor ez az irányítási rendszer, és ha eleve már ráteszünk egy ilyen szűrőt, hogy odafigyelünk, hogy csak a legtranszparensebbek kerülhessenek bele egy portfólióba, sokkal kisebb az esélye annak, hogy valamilyen problémás dolog kiderül, és azért ennek nagyon-nagyon közvetlen hatása van a részvény árfolyamra. De abban teljesen igazad van, hogy maga a pénz áramlás is segíti ezeknek a cégeknek a részvényeit, hiszen tényleg nagyon dinamikusan megy e felé a nagy alapkezelők nyugdíjpénztárak befektetései.
Mennyiben zavarja meg a folyamatokat a szomszédban dúló háború? Ezt azért kérdezem, ugye, mert most hirtelen, és főleg itt ez egy Európai Uniós kérdéskör, mindenki próbál leválni az orosz energiafüggőségről, és hát ennek talán az egyik eszköze lehet, nyilván a megújulóknak a további fejlesztése és telepítése az egyik, de itt szó van arról, ugye, hogy az atomenergiát is fejleszteni kell, az EU elfogadta a gázerőműveket, mint megújuló energiaforrás, pont azért, ugye, hogy ezt a kiegyenlítést el lehessen végezni gázturbinás erőművekkel. Tehát lehet egy, ha nem is visszalépés, de esetleg valamiféle megtorpanás ezekben a folyamatokban, emiatt?
Igen, ez látszik, hogy azért a nagyon erőltetett gyors leválás, ez nem fog működni, ez nem egy ennyire egyszerű dolog, és akár időlegesen a szennyezőbb energiaforrások szerepét is megemelheti, hiszen azért itt egy nagyon komplex rendszerről van szó. Én inkább abban látom a mostani helyzetnek a hatását, hogy szerintem sokkal inkább ráirányítja arra a figyelmet, amit egy ilyen felelős befektetési alap is követ, hogy tényleg nézzük meg az befektetőként, hogy kinek adjuk a pénzünket, kit finanszírozunk, az, akit finanszírozunk, ő aztán mennyire tartja tiszteletben az emberi jogokat, mennyire figyel oda a társadalmi szempontokra, mennyire figyel oda a környezeti szempontokra. Szerintem ez adhat egy lökést, ez lehet a katalizátora még ennek a folyamatnak, hiszen azért a mostani helyzetben ez nagyon világosan kiderült, és nem csak befektetői szinten, hanem nagy országok szintjén is, hogy azért egyáltalán nem mindegy az, hogy hosszú távon milyen országokat, milyen rezsimeket finanszírozunk. És szerintem ez irányíthatja rá leginkább arra a figyelmet, hogy egy ilyen társadalminak felelős befektetésnél ezek a szempontok is előtérbe kerülnek.
Uh-huh. Befektetői oldalról egyébként mennyire népszerűek ezek, és most nem az intézményre gondolom, mert ott már nyilván elterjedt ez a dolog, de mondjuk ilyen kis befektetői megközelítéssel mennyiben jellemző, hogy ilyesmit keresnek ügyfelek?
Mi azt látjuk, hogy itthon igazából most indul be ezeknek az alapoknak a népszerűség. Ugye Nyugat-Európában ez már az elmúlt évtizedekben nagyon-nagyon komolyan felfutott, tényleg akár a Benelux államokban az új befolyó pénzek, befektetés alapokba befolyó pénzek 80-90%-a ilyen típusú befektetésekbe megy. Nálunk most azt látjuk, hogy nagyjából 15% az, ami a beáramló pénzeknek már ilyen befektetésekbe megy, de nagyon dinamikusan nő, a tavalyi évben meg tudtuk négyszerezni az ilyen típusú befektetési megoldásokba lévő befektetések összegét itt a KNDH csoportnál. Úgyhogy azt látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és nálunk Magyarországon tulajdonképpen most vagyunk ennek az egész folyamatnak a kezdetén.
Célpont, cég, vállalat van elég, amiben úgy tudtok befektetni, hogy a megfelelő portfólió szemlélettel súlyozva az elemeket tudtok alapokat létrehozni?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon jó megközelítés. Ugye sokszor felmerülhet az a szempont így elsőre, hogyha ilyen befektetés alapot választunk, akkor lemondanánk valamiféle hozamról, de ez egyáltalán nem igaz, hiszen ugye egy vegyes befektetési alapnál amúgy is több ezer cégből és kötvényből választunk, és tulajdonképpen amit csinálunk, hogy ez a három fő szempont környezeti, társadalmi és irányítási szempontok alapján a cégeket, országokat sorba rendezzük szektorok szerint, kockázati pontszámokat adunk nekik, és annyi történik csak, hogy a legkockázatosabbak kerülnek ki a portfólióból. Tehát tulajdonképpen egy nagyon-nagyon széles univerzumból válogathatunk, de kitesszük azokat a cégeket, azokat az országokat, akik a legrosszabb pontszámokat kapják így a három szempont alapján, és aztán ebből a még mindig nagyon nagy univerzumból ugyanúgy egy pénzügyi szempontok alapján válogatunk, mint minden más alapnál, tehát ugyanúgy csak a legjobb profitabilitással rendelkező cégeket válogatjuk ki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez abszolút nem szűkíti a lehetőségeket, sőt, ugye amiről beszéltünk, hogyha ezek alapján, a szempontok alapján jó egy cég, akkor nagyon sok olyan közvetlen kapcsolat is van, ami segítheti az ő működését, hogyha odafigyel a fenntarthatósági társadalmiak felelős szempontokra.
Azok a gyermekbetegségek, amiről időnként hallani, hogy nincs egységes szempontrendszer annak megítélésére, hogy akkor melyik az a cég, ami fenntartható. Ezek a gyermekbetegségek lassan megoldódnak, mert azt tudjuk, hogy az Európai Unió dolgozik valamiféle keretrendszeren, de azt nem tudjuk, hogy ez hogy áll. És amíg ez nem készül el, addig hogy dönt mondjuk a KNTH?
Igen, ez abszolút egy nagyon fontos szempont. Az uniónak a nagyon szigorú szabályozása az most várható majd az idei évben, hogy elkészül és véglegesedik, de addig, amit tenni tudunk, és amit a KNTH-nál is teszünk, hogy egy nagyon-nagyon részletes és nagyon transzparens kiválasztási folyamatunk van. Tehát ennek minden eleme, minden szempontja elérhető nyilvánosságra van hozva, és van egy nagyon részletes listánk, hogy miket veszünk figyelembe, melyik szektorból, milyen arányba válogatunk be cégeket, mik azok a szempontok, amiket figyelünk. Ezt a befektetőink teljes mértékben megismerhetik, és hogyha ezek alapján, a szempontok alapján nekik ez szimpatikus, akkor nyugodtan tudnak befektetni. Tehát én azt gondolom, hogy amíg nincs meg az egységes, nagyon szigorú szabályozás, addig egy nagyon részletes és nagyon transzparens kiválasztási politikával lehet ezt ellensúlyozni, de most már én azt látom, hogy hamarosan érkezni fog az uniós szabályozás, ami tényleg rendbe fogja tenni, és amennyire mi látjuk, nagyon-nagyon meg fogja szigorítani azt, hogy mit lehet nevezni tényleg fenntartható és zöld befektetésnek, mert abban igazad van, hogy jelenleg még azért a piacon nagyon-nagyon szórtak ezek az elnevezések.
És hát azt reméljük, hogy ez egy nyitott valami lesz, tehát nem elég, hogyha egyszer valaki kipipálja, és utána bekerül, és hátradől, mert hogy a greenwashing, mint jelenség azért ennek oldalvizén megjelent. Ezt például hogy tudjátok ti szűrni, hogy egy ilyen részletekbe menő kérdést is feltegyünk?
Ugye azért azt látni kell, hogy nagyon-nagyon könnyű kikerülni ebből az univerzumból. Tehát, hogyha csak néhány példát mondjak, akár itt volt a dízelbotrány, akár a nagy vegyipari cégeknek a botrányai, vagy most akár ez az orosz-ukrán helyzet. Tehát az látni, hogyha egy ország mondjuk rákerül egy szankciós listára, akkor ezek a befektetési döntéshozatalok nagyon gyorsan végig tudnak futni, és nagyon gyorsan ki tudnak kerülni egy ilyen fenntartható univerzumból, de itt akár egy cégek részvényeiről is beszélhetünk. tehát legalábbis nálunk viszonylag gyorsan végmennek ezek a folyamatok. Úgyhogy ha egy cég mondjuk nagyon jó pontszámokat is kapott a nagyon részletes szempontrendszer alapján, de kiderül valami olyan dolog, ami ezzel teljesen ellentétes, akkor nagyon gyorsan ki tud kerülni. Úgyhogy ez egy abszolút rugalmas rendszer, és nem csak egy irányú, tehát ez működik kifelé is.
Oké, okay, köszönjük szépen a beszélgetést, fogunk még ilyet tartani. Addig is jó munkát, szép napot neked.
Nagyon szépen szervusz. Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Páhalmi Gáborral, a K&H Alapok kezelőjének vezető stratégiájával beszélgettünk fenntartható befektetésekről.
A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon.